Sziasztok! Ez itt a Spacebar Podcast, melyben három sci-fi rajongó teret és időt átidaló kapcsolatot létesítettek, hogy beszéljenek mindenről, ami a tudományos fantasztikumba belefér. Filmek, sorozatok, könyvek, sőt, csillagászat, informatika, vagy épp a legfrissebb tudományos hírek. Dőljetek hátra, és élvezzétek velünk ezt a fantasztikus utazást hétről hétre! Sziasztok! Ez itt a Spacebar harmadik adása, ahol is a három
elvetemült
űrlény. Hagyjuk. Három műsorvezető.
Oké.
Űrsorvezető.
Ahol a űrsorvezető. Na mindegy akkor. Sziasztok! Ez itt a Spacebar harmadik adása, mint ez nagyjából most már talán kiderülhetett ebből a enyhén rövid intróból.
Hát ezt nem hagyjuk benne.
Ki tudja, még az is lehet, hogy benne marad.
Megy majd a bloopersbe az első évad végén. Az lesz a leghosszabb adás.
És mint mindig, minden estén műsorvezető társaim.
Sev.
Morgan.
És Tóth Tamás Fles, Tóth Lesmen Tamás. Jól van, ez megy, úgy látszik, ez már ilyen éjszaka lesz. Hát uraim, akkor üdvözöllek titeket is ezen a szép és hideg fagyos estén. Hallottam a magyar időjárás jelentést. Remélem azóta egy kicsit javult a helyzet. Nem tudom, hogy...
Nem, most sütött a nap elég sok.
Egész nap napsütés.
Igen.
Hát, srácok, egyébként ez rettenetes. Tehát ugyanezt kaptátok meg, ami itt volt nálunk. Tehát nem tudom, ez ugye most hétvége felé ért el Magyarországra, ez itt egy héttel előtte volt. Csak annyit kell elképzelni, hogy nem 20 centi hóesett, vagy 30 centi hóesett, hanem 70-80 centi és mínusz 20 fok volt, és a szél nem 100-as volt, hanem 120-as.
Uh-huh.
De hát...
Nem volt 100-as a szél?
Nem. De hát mindegy. Most már érzitek, hogy én ezt kapom körülbelül havonta egyszer, amit otthon ugye a évezred viharának tituláltak, de azt hiszem ebben ne is menjünk bele jobban, mert nem politikai adás vagyunk. Uraim,
az időjárás nem politika.
Hát, de mégis látod, mennyien politikát csinálnak belőle.
Igen, de mindenképpen köszönjük Ausztriának ezt politikamentesen, hogy pláne ezen dátumon, ugye, március 15-én átjönnek és segítenek.
Hát igen, na jó, mindegy. Uraim, látott valaki, hallott valaki valami eset, amiről szeretne beszélni?
Morgi.
Igen.
No.
Lényegében most jött ki a StarCraft játéknak az első kiegészítője, a Heart of the Swarm.
Ja, ezért nem voltál
eljön. Igen. Az elmúlt napokban ezzel foglalkoztam.
Értem.
Körülbelül egy órája játszottam végig, mert azért nem mindig a küldivel játszottam. Hát megadták a módját, kisebb hibákkal, de azért élvezhető volt nagyon.
Már hogy végigjátszottad az egész játékot?
Igen, épp azt akartam kérdezni, hogy...
Atya úristen, hát mennyi időd van neked?
Hát azért nem kell olyan sok idő hozzá. Lényegében 20-27 pálya van benne.
Pályán... Csak ilyen offline kiegészítő? Tehát vagy
hát
ad valamit
hozzá
az online játékhoz
hozzá,
is?
Mert achievement rendszer meg ilyenek.
Jó.
Megy, de igen.
Tehát offline pályákat adott, igen. Tehát nem adott semmi extrát a online játékhoz?
De az online játék
nem ismerem.
Is módosult, új egységek, új balansz.
Tudod, inkább ez engem az online rész érdekel, mert gyakorlatilag offline nem játszom egy játékkal sem már hosszú-hosszú évek óta. Mondjuk a StarCraft az kívül esik minden hatáskörömön.
Uh-huh.
Csak azért kérdezem, hogy aki esetleg most tervezi, vagy most hall róla, bár mondjuk aki nyilván aki játszik vele, akkor az nem most hall róla tőlünk először. De hát nyilván teljesen témába vág, és egy nagyon jó téma. Sev, részedről valami?
Hát annyi, hogy olvastam egy interjút Brian Burke-el. Na jó, a pici előtörténet, ugye most mennek a Star Trek filmek, amit most már talán mondhatunk úgy, hogy mennek a Star Trek filmek, mivel lassan kijön a második rész is, ebből az új szériából, vagy új univerzumból. És ugye nemrég, nem tudom pontosan két hete, talán bejelentették, hogy J.J. Abrams kapja a Star Wars mozikat is.
Beszéltünk is róla.
Így van. Mm. És azt hiszem, hogy valami 2015-ös, vagy milyen dátumot tűzte ki a hetedik Star Wars film, és most pedig 2013 van. Két év alatt, tehát valószínűleg, tehát a következő két évben J.J. Abrams ezzel a filmmel fog foglalkozni, holott ugye a Star Trek filmeket eddig ő vitte a hátán, mármint ezt az első kettőt, és tulajdonképpen csak annyi, hogy fölmerült Bryan Singer neve, mint következő Star Trek rendező, tehát aki a harmadik Star Trek filmet megrendezni az új univerzumban. Erről mit gondoltok?
Ki ez a Bryan Singer?
Jó, hát ki ez a Bryan Singer? X-Men? Megvan talán? Láttad?
Igen.
X-Men 2.
Igen, nem mindegy, hogy melyik rész. Mm.
Yep. Megvolt.
Hát, megvan.
Rendező, nem, csak hogy tetszette az a film, tehát most nem tudom, milyen volt még. Mármint House. Rengeteg filmet, igen, a House. Rengeteg filmet rendezett.
Néhány epizód.
De speciál most egy se jut eszembe.
Hát az, igen, a House-tól volt, X-menek voltak.
De a House-nak azt hiszem producere volt, tehát ott nem rendezett. Nem kisebb dolog, tehát a House azért nem volt teljesen rossz sorozat, úgy mondanám.
Igen, a sorozatról beszélünk, mindenki tudja, orvos diagnosztáról.
Ja, kisfüggő.
Ja. Jaj, az mennyire jó volt, főleg az első pár évad, jaj, de szerettem.
Igen, az egy nagyon jó sorozat volt, tehát úgy össze volt rakva, nagyon erősek voltak benne a karakterek, és jók voltak a sztorik, bár ha jól hallottam, akkor addig jók azok a sztorik, amíg nem vagy orvostan hallgató.
Ó, hát szórakoztatni.
Hát így van,
Minden sorozatnál, témánál így van. Témában járatosabb, egyből észreveszi, hogy milyen hülyeségekről szól, meg milyen hülyeségek vannak benne, mennyire nem életszerű az egész.
Aha, mondjuk.
Na, ezzel kapcsolatban majd lesz egy nagyon jó kis átfűzés, hát vagyis nem átfűzés, hanem egy meglátás majd ugye a mai fő témánkkal kapcsolatban, de majd jó, csak
erre mennyire... mindig egy beszólás jut eszembe, hogy ismerem, ez Linux vagy Unix vagy akármi a Jurassic Parkból.
Hogy?
Hát ez a kis csajnak a beszólása, ezt ismerem, mert ez Unix. És innentől fogva ő már mindent meg tud csinálni a számítógéppel.
Igen. Hát ha van egy command line-od, akkor Isten vagy.
Na majd erre visszatérünk akkor a fő témánál.
De azért egy pici ilyen logikai kapcsolat, csak a Jurassic Parkról eszembe jut, hogy ugye a matematikus professzort nem jut eszembe a neve. Várjál, ezt majd kivágjátok adásból.
Nem, ez most már benne van. Függetlenség napjában is ő játssza.
Igen, és Jeff Goldblum.
Azaz Goldblum.
Igen.
Na, igen, és pont erre akartam átkötni, hogy Jeff Goldblum függetlenség napja, és Alien számítógépet megfertőzi egy vírussal.
Na jó.
Igen.
Az akkor is egy nagy kedvenc az a film, tehát.
Igen, de nem mondom, hogy rossz film, na.
Á, jó, az a maga idejében azért. Sőt, még azért ma is egyszer-kétszer meg lehet nézni. Hát jó, hát szórakoztatnia kell. Hát.
Igen.
Így van.
És innen egyből tovább mehetünk esetleg a Star Trekre. Nyilván Brent Spiner szerepel benne.
Brent Spiner szerepel a függetlenség napjában.
Igen.
Ja igen, hát ő is a tudós. Igen,
aki fűnyér.
Tényleg,
51-ben.
Így van, tényleg. Jó, ez nekem már abszolút nem volt meg, de most beugrott. Igen,
teljesen jogos. Elég jó csak kis frizurával.
És ha már a Star Trekhez.
Igen, csak ha már a Star Trekhez.
Teljes kört leérjünk.
Ha már a Star Treknél tartunk, akkor kezdjünk el beszélni a filmekről. És akkor most egy olyan 10-15 órányi anyagot fölveszünk előre.
Belecsapunk a dolgok sűrűjébe. A hallgatóknak mondom, hogy most egy kis videóról fogunk beszélni. Egy YouTube-os videót, ami már az én másik adásomban felelhető volt egy pár hónappal ezelőtt, hát vagyis jó pár hónappal ezelőtt. Azoktól, akik még emlékeznek rá, azoktól most elnézést, de kicsit ismételni fogunk. És akkor innen szépen eljutunk majd a fő témához, ettől a kis filmtől. Miről szól ez a film? A méreteket próbálja meg bemutatni azáltal, hogy bemutatja a holtól indulva bemutatja a Földet, naprendszerünk bolygóit, és akkor így a csillagokkal folytatódik tovább, így a közelünkben lévő csillagoktól egészen az általunk ismert létező legnagyobb, hát vagyis nem biztos, hogy ő a létező legnagyobb, csak az általunk ismert legnagyobb csillagig megmutatja és érzékelteti, hogy mekkorák ugye a távolságok, mekkorák a méretarányok, nem is a távolságok pontosabban, hanem a mekkorák a méretek az űrben. Majd, hogyha a kedves hallgatók megnézik ezt a filmet, akkor ugye az utolsó csillagról beszélek most, erről a kék hiperóriásról, ami gyakorlatilag, hogyha egy repülővel körbe akarjuk repülni a felszínét egy teljesen átlagos hétköznapi repülővel, ugye 1000 km/h haladva, akkor az nagyjából 200 évig tartana.
Nem, ez nem így van. Pillanatok alatt elolvadna.
Tegyük föl, hogy van hőpajzs. Igen. Egy frankó hőp, nem is hőpajzs, hanem vannak erőterek, ugye van pajzs.
Multifázisos pajzs van. Ugye, Morgi? Az volt.
És regeneratív. Tehát akkor nagyjából 200 évig tartana csak körbe repülni ugye az egyenlítője mentén.
Egy kis közbeszólás, 1100 év.
Mi 1100? A körberepülés?
Igen.
Igen, én nem akartam mondani.
Hát de szóljatok bele, mert akkor én pedig...
Ez csak most, igen, most tudtam ellenőrizni magamat, hogy jól gondoltam-e, jól emlékeztem-e.
Érdekes, hogy meg 190 valamennyire emlék. Akkor nem tudom, honnan jött. Akkor
hát, jó, egy nullát akkor lehagytál a végéről, de...
Na hát ez így van.
Majd utólag megbüntetünk.
Na hát akkor 1000 év. Atya úristen, 1000 év. Azért az...
Szerintem nem élnénk meg.
Hát nem, de most gondoljátok el, hogyha egy ekkora csillagról beszélünk, és ez ugye ez csak az általunk ismert legnagyobb csillag, tehát egyáltalán biztos, hogy ennél nincsen még nagyobb is akár, bár azért nyilván a fizikának vannak határai, de ki tudja, tehát amíg ugye a napunkat ismertük csak, és nem ismertük ugye a külsőbb csillagokat, addig azt hittük, hogy az a legnagyobb, és az annál nagyobb nem létezhet, vagy csak egy kicsivel nagyobb, és ugye ezek az elméletek sorra dőltek meg, vagy legalábbis elég sok elmélet megdőlt.
Hát ugye leginkább átlagos, bár most ebbe sem vagyok biztos, hogy a napunk az átlagosnak tekinthető G2-es színképcsoport, vagy micsoda. De egyébként nem tudom pontosan, morgitalan, te tudsz ebben segíteni, hogy hol vannak a határok? Mármint azt ugye tudom, hogy minél nagyobb kezdőtömeggel indul egy csillag, annál rövidebb lesz az élete. Tehát, hogy ezeknek a szuperóriásoknak, hiperóriásoknak nem ilyen 10 milliárd éves élete van, mint mondjuk a napnak, hanem 100 millió években mérhető. Igen. Mert ugye ahhoz, hogy a...
alacsonyabb.
Igen, csak nem tudom, tehát nem tudom, hogy hol van a határ, ha egyáltalán van határ. Tehát ugye összejön egy csomó anyag, és ahhoz, hogy ennek a gravitációs vonzását ki lehessen egyenlíteni, ahhoz jóval gyorsabban kell elégetni ezt az anyagot. Tehát ugye ez a fúzió, ami történik az összes csillagban. Magyarul minél nagyobb a csillagnak a tömege, annál gyorsabban fogja elégetni az üzemanyagát. De van-e valami határ, ami fölött még ez sem igaz? Tehát, hogy tegyük föl, két ilyen hiperóriás összeütközik, és akkora együttes tömeget adnak, hogy nem tudom, azonnal, hogy hívják, neutroncsillaggá változnak, vagy fekete lyukkal, akkor már inkább.
Hát inkább már, igen.
Igazából nem tudom, azért nem vagyok csillagász, sajnos.
Szégyed már. Igen. Fekete igen. Pont.
Megpróbálta olyan szakmát választani, amiből meg lehet élni.
Igen.
Ként igen, ez nekem szégyen is fájdalma.
De azért az hozzátartozik, hogy nagyon kis esély. Tehát most azt nem szabad elképzelni, hogy most a galaxisban megy két csillag, és akkor hirtelen összeütköznek. Ilyen nem szokott előfordulni. Tehát nem véletlenül vannak kettős, meg több csillagrendszerek is, mert még az olyan közel lévő csillagok is egyszerűen nem ütköznek össze. Egymással hatással vannak, anyagot szívhatnak el egymástól, és ez az anyag elszívás okozhat robbanásokat, szupernova robbanásokat, vagy pedig a csillagoknak az életkora okozhat még szép kis robbanást.
Hát ilyen kettős rendszerekben elég gyakran az szokott lenni, nem? Hogy az egyik, tehát ugye egymás körül keringenek, az egyik az elkezdi elszívni az anyagot a másiktól, és amikor a másik az eléri azt a kritikus pontot, hogy nem tudom, és azt se tudom igazából, hogy a csillagászoknak van-e valami megdönthetetlen elmélete rá, hogy ez pontosan hogy működik, de eléri kritikus pontot, akkor egy robbanás kísérletében ledob valamennyit az anyagából, hogy tovább tudjon úgymond élni. De aztán lehet, hogy hülyeséget mondok.
Hát ebben a részében nem vagyok biztos, hogy csak egy réteget tudna le magából, azért ez eléggé durva esemény ahhoz, hogy csak ennyi történjen. Ilyenkor szokott ugye előfordulni, hogy átalakul mássá, egy pulzzárrá, egy magnetárrá, vagy egy neutroncsillaggá.
Hát azt mondom, ledobja a köpenyét, vagy nem is tudom, hogy pontos
a vörös óriásoknál szokott inkább előfordulni az, hogy rétegeket dobál le magáról. Például az egyik ilyen, amit könnyen is meg lehet mostanában találni, a Orion csillagképbe a Betelgeuse csillag. Lényegében a bal felső csillag az. Hogyha...
Tehát ha fölnézek az égre, akkor a bal felső csillag, oké.
Igen, a csillagkép, Orion csillagkép bal felső csillaga.
Aha.
Körülbelül pár hete lehetett az, hogy pont itt ennél a csillagnál volt olyan hír, hogy a róla felszabaduló anyag, vagy kilökődött anyag egy része, az ütközik egy másik anyag darabbal, ami ott van a űr közepén.
Aha. Uh-huh. Jó,
de
okay,
végülis annyira nincs távol ez a csillag tőlünk, pár száz fényév csak talán a távolság, és ugyebár a mérete miatt nagyon könnyen megfigyelhető, mert körülbelül 1000-szeres a napunknak. Bocs, olyan 600-700 fényév körül távolságra van tőlünk.
Szomszéd.
Igen.
Gyakorlatilag.
Igen, igen,
nem,
igen.
Nem túl messze.
Igen.
Nem
viszont most volt megint hír, hogy nagyon közeli csillagokat is felfedeztek. Itt a Földhöz nagyon közeli új csillagokat fedeztek fel, ilyen 6 fényév körüli.
Na hát az tényleg szomszéd. Sosem érjük el gyakorlatilag, de mégis milyen közel van.
Akár el is érhetnénk, be nem fogjuk.
Mondjuk tehát azért csak most fedezték fel őket, mert ezek barna törpék,
ja,
amik nagyon hidegek.
Igen.
Lényegében igen. Majd, hogy nem pár Jupiter tömegnek megfelelő az egész. De,
bocsánat, a barna törpétbe az nem azt jelenti, hogy nem indult be benne a fúzió? Tehát, hogy a Jupiternél nagyobb, de annál még azért kisebb, hogy a fúzió beinduljon, ergo csillagnak lehessen tekinteni? Vagy a barna törpében beindult, csak nem annyira, nem tudom. Mert én úgy emlékszem, hogy a barna törpe az az, amikor összejön egy ilyen majdnem csillagnyi anyaghalmaz, de nem elég a súlya ahhoz, hogy a belsejében akkora nyomás alakuljon ki, hogy beinduljon a fúzió.
Én aztán úgy tudom, lehet, hogy ez még nem nincs eldöntve teljesen. Aha. Mert nehéz megfigyelni őket, így nem hiszem, hogy nem tudom, hogy tényleg konkrétan mennyi ilyen barna törpét fedeztek már fel.
Uh-huh. De egyébként Sev jól mondja, tehát most, hogy csak a Wikipédiát is gyorsan megnyitottam, tehát tényleg hivatalosan itt a, hát
ergo amíg vissza nem vonják.
Igen, tehát tényleg azt mondja, hogy a tömegük túl kicsi az, hogy belsőjükben stabil hidrogén-hélium magfúzió jöjjön létre, és így valódi csillagokká váljanak, tehát igen, ebben van valami.
Ez mindenféle tudás nélkül mondanám csak, de én ezt el tudom képzelni, hogy valamennyire beindult, de kiismerült elég gyorsan, és a visszamaradó hőmérsékletet adja még le.
Hát,
én ezt el tudom képzelni.
Egyébként szerintetek lehet ezeket, ha ott tartanánk, hogy csillagközi utazásra képesek lennénk, akkor lehetne ezeket használni valamire? Tehát, hogy például gázt kinyerni belőle lenne értelme?
Hát azért csak nem olyan hidegek ezek.
Hát meg fúzió, tehát a fúzió jelen esetben azért működik benne. A magja 3 millió Kelvin, ugye, de hát azért a külső köpeny is azért az valószínűleg eléggé forrócska.
Csak mondjuk gondolj bele abban, hogy itt van a Jupiterünk, akkor is milyen nagy sugárzás van. Uh-huh. Akkor egy ilyen csillag körül mi lehet?
Jó, hát tegyük föl, hogyha már űrutazni tudunk, akkor azért csak megoldjuk fejleszteni valahogy valamilyen erőteret, ugye?
Akkor már inkább építsünk köré egy Dyson gömböt, és
így
van oldva a kérdés.
Hát mondjuk, ha Dyson gömböt, akkor ne egy barna törpe köré, mert az úgy nem túl értelmes.
Ja.
Hát már a Dyson gömbnek ugye az lenne a lényege, hogy a csillagnak az egész sugárzását fölfogjuk, és hát valahogy eltároljuk, tehát használható energiába alakítjuk a barna törpének, meg pont, hogy alig van ilyen sugárzása, legalábbis egy nagyobb csillaghoz képest.
Bár csak már itt tartanánk, úristen. Rossz időben születtünk az agyanom. Egy picit térjünk vissza a központi csillagunkhoz, mondjad.
Lett volna itt egy fél mondat.
Mondjad.
Tekerjük
mondjad
vissza, mert elnézem, hogy mi volt, amiről beugrott nekem valami. Egy filmre akartam, hát megvan. Ugye Flash, mondtad, hogy ha már csillagközi utazásra leszünk képesek, akkor biztos, hogy lesz valami erőterünk, vagy valami hasonló, amivel tudunk védekezni a sugárzás ellen.
Anélkül.
Igen, ugyan
anélkül nem, nehéz csillagközi utazást, ugye?
De nem csak csillagközi, hanem már egy bolygóközi utazást is, mert ugye tudjuk, hogy ott fönn az ISS-en, vagy esetleg azon kívül, tehát a picit távolabb földtől, milyen sugárzás, tehát a kozmikus sugárzás az milyen hatással van az astronautákra, és hogy ez mennyi problémát okoz, vagy okozhat majd például egy Mars utazásnál. Hát, amikor ugye a földnek a mágneses mezejéből, ami azért valamennyire véd, teljesen kikerülnek. Na, volt, nem is tudom, körülbelül 10 éve, majd valamelyikőtök utána néz, a Mission to Mars című film.
Ó, kedvenc, nagyon nagy kedvenc.
Marsmentő akció volt a magyar cím.
Nagyon nagy kedvenc. Aha. Igen, mikor megtalálják a arcot a Mars felszínén, vagy valami képződményt, vagy van hasonló. De igen, arc lesz végül. Aha. Belőle, csak valami képződményt találnak, és igen.
Ja, bocs, okay. Red Planet, az volt a Valkyrmeres.
Ott meg a robot kezdi el.
Igen.
Jó.
Mennek felfedezni.
És Valkyrmer mellett Carrie Ann Moss szerepelt.
Ó,
még.
Igen.
Carrie Ann Moss?
Bizony.
Lesz róla szó
most? Most miért fontos?
Igen, lesz. Hát majd oda is eljutunk.
Aha. Na, jó, igen? Szóval, hogy a Marsmentő akcióban ugye van egy olyan jelenet, vagy rész, nem is tudom, amikor ilyen mikroaszteroidák így körülbelül az egész űrhajón keresztül mennek, és az volt ott az első gondolatom még így fiatalon, hogy basszus kulcs, hát nem láttak ezek Star Trek-et, hogy kimennek az űrbe, akkor valahogy védekezni kell az ilyenek ellen. Tehát ugye ilyen milliméteres kis kődarabok, amik az űrben úgymond mászkálnak, azok simán keresztül tudták ütni a burkolatot, mert akkor a impulzusuk volt.
Hát sőt, ugye
annál kisebbek.
Tehát tönkre az űrhajót is tönkretett,
hát
ugye
van
magában a filmben,
igen,
és az miatt kényszerültek elég durva leszállásra.
Igen, tehát most jelen pillanatban nem is tudom, körülbelül egy éve, vagy hogy néztem utána annak egy előadás kapcsán, ami tartalom kellett, hogy hol tartanak a Star Trek-es technológiák megvalósításban. És hát még nagyon nem tartunk ott, hogy bármilyen ilyen erőterünk legyen, amivel tudnánk védekezni, akkor viszont nem tudom, hogy gondolják, hogy nem is tudom, azt hiszem a 30-as évekre mondták már, mint 2030-as évekre, hogy akkor már talán el tudunk jutni a Marsra, tehát embert tudunk juttatni a Marsra. De hát szembe jön egy 3 mm-es kődarab, és vége az egész küldetésnek, ami nem tudom hány milliárd dollárt vitt el, nem biztos, hogy ez így életbiztosítás lesz.
Hát nem véletlenül jöttek mostanában elő az, hogy egyirányú utazások a Marsra. Hmm. Tehát úgy tervezik, hogy nem biztos, hogy onnan az emberek már vissza fognak jönni, több okból is.
Mennétek? Vállalkoznátok
nem.
rá?
Nem.
Szó nélkül.
Jó, hát te Finnországban már hozzászoktál a marsi körülményekhez.
Hajjaj. Mindent hátra. Jó, hát a család ugye az egy nagyon fontos kérdés lenne, de most tegyük fel, hogy nincs családom, jó? Tehát most vonatkoztassunk el attól, hogy nincsenek gyerekek, nincs feleség. Szó nélkül. Abban a pillanatban mennék, ha felállnák.
Nem gondoltál te ebbe bele, figyelj. Figyelj, Marsról tudod, mekkora latency lenne a Call of Duty-nak?
Azért lenne sávszél.
Ott már szubtéri rádiódás kéne szerintem.
Srácok, én simán, én bármit megadnék érte, hogy eljussak oda, tehát nem is igazából az a sivárkő sivatag tulajdonképpen érdekel, de maga az utazás is nagyon érdekelne, de én simán vállalnám azt, hogy ott maradok, ott élem le az életem további részét, mondjuk most a 20-as éveimben lennék, akkor még azt a 10 évet, ami hát. Nem, hát mondjuk én tényleg bármit, simán. Nem.
Az a gond, hogy itt az elején nagyon függene egy bármilyen kolónia is, vagy bármennyi ember is a Földtől. Tehát ahhoz, hogy elérhess valamilyen szinten az önállóságot, ahhoz még sok időnek el kell telnie. És a maga a fizikailag elérhetőség, azért 2 év, 2,5 év, az nagyon-nagyon hosszú idő. Bármiféle probléma is van.
Hát de figyelj, hogyha ha azért nagy, gondolom azért úgy indítanák el ezt a expedíciót, vagy ezt az egyirányú utat, mindjárt az első csomagba azért küldenének rendesen dolgokat, tehát gondolom lenne olyan személyállomány, aki képes mondjuk orvosok, tudósok, ugye hát nyilván ezek nélkül el sem lehet indulni, lenne valamennyi kezdő alapanyag, amivel ott el lehetne boldogulni.
Hát igen.
Hát figyelj, én akkor is bevállalnám.
Nem
is.
Sajnos az, hogy biztos... iszonyú sok pénz lenne, és nem csinálnák meg. Nem is tudom, NASA-nál volt egy fickó, aki egy elég jó tervet megcsinált erre, hogy hogyan lehetne kivitelezni egy utazást a jelenlegi megoldásokkal is talán, és az körülbelül arról szólt, hogy a elején vagy nem tudom hány 4-5 turnusban csak ilyen termelő, ellátó, személyzet nélküli járművek mennének oda, amik lényegében a bázis alapjait
na de tennék kérdem, le kell szállni? Fontos leszállni a felszínre mindjárt első körben? Nem lehet ott oda küldeni a dolgokat, szépen keringetni a bolygókat?
A felszínen azért jobban el tudsz bújni egy napkitörés elől. Tehát a földbeásott telepekkel meg lehet ezt oldani.
Na jó, földbeásott, na jó, hát beszéljünk, eljutás is nehéz, nem hagyott még akkor földbeásunk. Azért, hát nem tudom.
Megint egy picit átkötnék. Mondjad? Bocsi.
Nem semmi, szerintem ezt túl gondoljuk. Tehát a kérdés az volt, hogy mennénk. Én biztos. Tehát én akkor, hogyha még akkor is, ha tudnám, hogy mondjuk 10% esélyem van arra, hogy túlélem az utazást, és további 5% van arra, hogy életben maradok mondjuk akár csak egy 10 napnál tovább is, én akkor is bevállalnám. Tehát nekem az 5% vagy kevesebb, mint 5% is bőven elég lenne ahhoz, hogy elinduljak például.
Aha.
Na, csak ennyi, hogy
egy apróságot annyit hozzáfűznék, bocsánat, hogy érdemes esetleg elolvasni a Red Mars könyvet, vagy Mars trilógiát, mert ennek van még 2 könyve, a Green Mars és a Blue Mars, amik nagyon jó, és nagyon...
Kötődnek a filmhez?
Nem, abszolút nem kötődik a filmhez, elég durva olvasmányok, mert 1000 oldalak körül vannak talán.
Az kellemes, az pont.
Nem, 500, 600, 400... Bocsánat, összekevertem. Jó sok oldal, igen.
Terjedelmes.
Terjedelmes olvasmányok, és ezek a problémák, egy kolónia első ilyen problémái elég jól le vannak írva benne. Meg milyen megoldásokat találtak ki rá. Sci-fi, innentől fogva azért vannak olyan megoldások, amiket most nem tudnánk elképzelni, de lényegében végig lehet követni, hogy hogyan terraformálják a Marsot. Uh-huh. Milyen megoldásokkal. Persze közben jön a politikai és egyéb emberi tényezők, emiatt lesz ott háborútól kezdve minden.
Hol? Ott a Marson?
Igen. Aha. Tehát itt azért nem 1-2 év eseményeit kell elképzelni.
Ja, oké. Okay. Ja, jó, oké. Okay. Én pedig egyébként pont ebbe bíznék, hogy pont azért kell innen elmenni, mert mire én odaérek, addigra itt körülbelül semmi nem marad, kőkövön nem marad. Ez a jelenlegi állapot folytatódik. Igen, tehát sajnos érezhető, hogy merre szalad ez a világ. Ez annyira nem is science fiction, tehát kicsit visszanézünk az elmúlt mondjuk 100-200 év történelmét, akkor nagyon jól láthatóan, hogy merre sodródik a mai világ. Nem adnék neki túl sok időt, pláne most, hogy ugye Korea itt miket csinál Észak-Korea.
Igen.
Tehát én biztos azt választanám, hogy el innen, minél messzebbre, még a Mars sincs elég messze sajnos.
Egyébként reggel olvastam, persze ott se, tehát nem írták 100%-ról, hogy ez biztos, de merényletet kísérletek, meg Kim Jong-un
igen.
De ne menjünk már vele, mert ez nem science fiction.
Ez is egy motiváció lenne arra, hogy miért hagynám itt ezt a sárbolygót, vagy ezt a sárgömböt. Na mindegy, nem, ebbe tényleg nem is akarok én se belemenni, de...
Csak a terraformálásról, hogy gépeket küldjünk oda, stb. Jutott eszembe, játszottatok esetleg még annó, ez is körülbelül 10 éve volt, körülbelül, az X című játékkal, X Beyond the Frontier. Német csapat csinálta, űrszimulátor volt alapvetően.
Nem, akkor biztos
nekem kimaradt.
Nekem is.
Nem olyan űrhajószimulátorra kell gondolni, mint mit tudom én, egy X-Wing, vagy valami hasonló, hanem inkább valami olyas, mint a Privateer. Tehát ilyen kereskedős, felfedezgetős dolog volt. Szerintem nagyon jó sztorival rendelkezett, nagyon jó volt az univerzum is, amit összeraktak. Na, annak a játéknak volt a kiinduló története az, hogy hát az emberek megpróbálták a közeli bolygókat, közeli csillagok körüli bolygókat gyarmatosítani. Mégpedig úgy ugye, hogy terraformálni kellett őket, és hát akkor erre gépeket alkottak, elküldték a gépeket, hogy na, akkor terraformáljátok a bolygókat. És akkor a gépek azok idővel ráébredtek, hogy tulajdonképpen nekik miért kéne az emberek számára terraformálni a bolygót, inkább megtelepedhetnek ott ők, és akkor ott jól elélnek, ugye, hát ilyen sentient, hogy hívják ezt? Magyarul sentient. Tehát öntudatra ébredt gépek lettek tulajdonképpen, és hát amikor az emberek mentek, hogy na akkor most ugye a Marquez bolygóra szépen letelepednénk, akkor a gépek azok szépen szétlőtték őket, és ebből lett egy hatalmas háború. Úgyhogy a terraformálás az veszélyes dolog, hogyha túlfejlett az AI, amit csinálja.
Igazából én valahogy mindig, amikor ez a űrutazás, most mindegy, hogy bolygóközi, vagy csillagközi, vagy terraformálás, vagy nem terraformálás, mindig az jut eszembe, ugye, hogy mindenképpen el kell oda jutni. És ahogy már ugye felvetettétek ezt, hogy erőtér, ugye, hogy akár csak egy kis pár milliméteres mikrometeor is szétkapja ugye a berendezést, kell ugye egy védőpal szerűség. Hát most mindegy, hogy ezt nevezzük erőtérnek, többnyire abból kellene lennie, mert azért egy nagyon nehéz űrhajót ugye elindítani, bár mondjuk tök mindegy, hogy miből van, hogyha mondjuk titánból, vagy bármilyen ötvözetből azt is ugye átüti. De mindegy, tehát az üzemanyag kérdés is ugye hatalmas nagy probléma. Én mindig azt mondom, hogy először úgyis egy energiaforrás kellene, ami viszonylag tiszta, erős, kifogy. Hát azt nem mondom biztosan, de azt nem mondom, hogy kifogyhatatlan, de valami olyan energiaforrás kellene, ami mindezeket megoldja, hogy egy erőtérhez is tulajdonképpen egy fix energiaforrás kellene, ami iszonyatos nagy teljesítményt tud leadni, és mondjuk nem egy paksi atomerőműt kell a űrhajó után kötni. Most akár élhetünk Star Trek-es analógiával is, ugye, hogy ott is megyük az antianyagreaktorokat, de akár nézhetjük a Star Wars-os, vagy bármilyen más ilyen jellegű dolgokat, ugye mindig az energia az ilyen űrutazásoknak a legkardinálisabb kérdés, legalábbis szerintem.
A Star Wars-ban nem nagyon van ez leírva. Tehát annyit írnak.
De elég rendes. Magában a filmben nem, de elég rendesen ki van tárgyalva ott is a hajtóművek.
Nem a hajtóműre gondolok. Az energiatermelése, tehát utána néztem annak, hogy milyen információk, technikai információk állnak rendelkezésre arról, hogy a halálcsillagnak milyen reaktora volt, tehát miért világítottak a lámpák a halálcsillagon. Uh-huh. Akkor annyit találtam, hogy hát ebben egy hiperanyagreaktor van, ami ennyi meg ennyi energiát termel. Pont. És az sem, bocsánat, lehet, hogy én nem találtam meg a megfelelő anyagot, de az sem volt kifejtve, hogy mi az a hiperanyag. Tehát csak úgy le volt írva, hogy hát ebben hiperanyagreaktor van, de hogy működik, stb. Nem. Míg ugye például a Star Trekben pontosan tudjuk, hogy működik az antianyagreaktor. Kvázi valamennyire ma is meg tudnánk csinálni, ha tudnánk, hogy hogyan gyártsunk antianyagot. Mert ugye...
Lehet, azt is már lehet.
Persze,
már
tudunk antianyagot gyártani, csak az a baj, hogy beindítják az LHC-t, gyártanak nekünk 3 atomnyi antianyagot, és elhasználtunk annyi energiát, amennyi egy városnak az éves energia szükséglete, egy kisebb falunak mondjuk. Na.
Tehát... Még pedig ez az antianyag termelés, ez is egy jó kis téma.
Egyébként, mintha olvastam volna olyat, de most megint nem vagyok biztos, hogy ott antianyag keletkezett, hogy kozmikus sugárzásnak a becsapódása a magas légkörbe is létrehozhat anyag-antianyag párokat. Illetve nem is csak a magas légkörbe, hanem úgy emlékszem, hogy már a Föld mágneses mezejébe, tehát ami ugye jóval a légkörön kívül van, meg távol a bolygótól, meg távol az ISS-től, hogy ott is létrejöhetnek ilyen anyag-antianyag párok a kozmikus sugárzás hatására. Ezeket például egy, hogy ejtik gyerekek, buszárd, vagy buzárd kollektor, amik ugye a Star Trek-es hajókon vannak, amik pont arra szolgálnak, hogy begyűjtsék a csillagközi anyagot. Tehát ezeket befogni egy ilyen, most akkor azt mondom, hogy buzárd kollektorral, az már úgy valami lenne. Tehát akkor menet közben lehetne.
Lehet, hogy itt a megoldás az orosz tunguszkai incidensre, a nagy becsapódásra?
Mire gondolsz?
Amikor ugye 1900-as évek elején volt egy hatalmas nagy robbanás?
Hát igen, az országban. 1908-ra emlékszem.
1900-as évek elejét mondtam.
Igen, mintha Morgi mondott volna valami más.
Nem, 8-at mondtam.
Jó, igen. Tudja, az történt, hogy egy hatalmas meteor száguldott a Föld felé, és a vulkániek időben lelőtték.
Igen, mert Föld felszín felett történt a robbanás, ha minden igaz.
Igen.
Tehát nem érte, nem fogott talaj az akármi, ami ide érkezett.
Még egy dolog, igen? Emlékeim szerint az X-aktákban úgy énekelték meg a tunguszkai meteort, hogy valami idegen létforma érkezett a Földre, az a black oil, az a ilyen sűrű olajszerű valami, ami ugye így beszivárgott emberekbe. Esetleg erre emlékeztek, hogy ez volt a tunguszkának a lényege? Volt erről még egy dupla rész is.
Hát több rész is, bizony, de már nem emlékszem, hogy most maga az űrhajó csapódott be, vagy?
Nem, mármint én úgy emlékszem, hogy egyszerűen a meteor itt, és azon volt az olaj, vagy abban volt az olaj, ami ugye ilyen...
Eredeti ötlet.
Igen. Igen.
Soha nem olvastunk még ilyet, meg nem láttunk meg.
Nem, nagyon rég volt.
Ki van írva? Itt van a Winchesteren egyébként, fönt a, talán már, nektek már mondtam, ugye, hogy egy rengeteg sorozat, sci-fi sorozat be van izzítva a megnézésre, pont az X-akták lesz majd az egyik következő. De erről több, igen, erről volt egy dupla rész, amikor ott táborokban csöpögtetik bele az emberekbe ezt a cuccot.
Igen.
Tábori ágyakkal le vannak szépen drótozva, és akkor. Ja, igen, emlékszem rám.
A Marsnál tartottunk akkor egy hír, amit szintén azt hiszem, hogy ma reggel olvast. Kicsit összefolynak a napok most, hogy ilyen háromnapos ünnep van, vagy mi háromnapos szünet. Szóval valamelyik reggel olvastam, amikor ilyen híreket olvasok, hogy a Curiosity az most valahogy kimutatta, hogy valószínűleg a Mars az tényleg képes lehetett arra, hogy ilyen szénalapú életet fenntartson még régebben. Tehát lefúrtak a vörös kőzet be, és alatta valami jóval szürkébb követ. Igen. Találtak, ami alapján, illetve aminek az összetétel alapján arra következtetnek, hogy már pedig itt víz volt, és mindenféle baktériumok azok tulajdonképpen élhettek volna, ha
Nem a víz a lényeg, hanem lényegében megtaláltak minden alapvető anyagot, ami az élet kialakulásához kellhet.
Aha.
Igen, mert azt hiszem a víz már egyértelmű, igen. Igen, hogy az volt, az létezhetett, csak elpárolgott.
Hát most is ott van.
Ment.
Most is ott van, mert ugyebár mi a sark vidéken szállt le pár éve szonda, annál ott az év, azt hiszem ott kimutatták.
Jó, nyilván, hát azért gondolom ott óceánok voltak, tengerek voltak.
Igen, igen.
Szerintem egyébként nem is volt ez nagyon...
Hát, paradicsomot vesztettünk.
Eléggé nyilvánvaló, hogy ott... Jó, most nyilván nem tudom bizonyítani, csak most kicsit elmélkedve. Szerintem nyugodtan lehetett volna ott élet, ugye a Földdel párhuzamosan, amíg még megvolt mondjuk ugye a légköre. Szerintem semmi oka nem lehetett arra, hogy ne... Ugye rengeteg film, rengeteg sztori szól arról, ugye, hogy mi a Marsról származunk. Most véletlen folytán, vagy pedig tudatos áttelepüléssel, de ugye rengeteg ilyen sztori van, és azt hiszem, hogy még talán tudományos körökben is felvetődött egy-egy olyan dolog, hogy ugye a Marsról származó kőzet, vagy meteor, vagy becsapódás által ide került meteorról hozta ide a marsi életet, és tulajdonképpen mi a Marsról származunk, szegről végről.
Mondjuk én ezt nem tartom annyira valószínűnek, maximum hozott egy-két mintát onnan is, de ez tuti, hogy a Földön alakult ki, ami most van, vagy pedig abban a vízmennyiségben már megvoltak az alapdolgok, amiket a üstökösöktől kaptunk.
Na jó, de hát ha érted, ha csak egy is hiányzik, akkor hiába van meg minden, ha csak egy összetevő nincs.
Nem, az összetevők azok megvoltak, most szerintem az nem probléma, inkább az, hogy simán kialakulhatott két helyen is, vagy akár annál több helyen is egyszerre is a élet, most nem kell azt, hogy innen most egy meteor becsapódás és nagy véletlen átvigye a másik helyre, és ott újra kialakuljon abból a kis mintából. Aha. Szerintem ez nem valószerű.
Hát meg különben is ugye csak annak köszönhetjük, hogy létezik a Földön élet, hogy Picard az nem lépett rossz pocsolyába.
Jó, Star Trek ismét, igen. No, uraim, akkor így a 45. perc környékén most el kellene döntenünk, hogy beszélünk a mai fő témánkról, hogy elég lesz egy 1/4 óra 20 perc arra, hogy, mert én úgy gondolom, hogy egyébként bőségesen.
Fú, ezt te hogy gondolhatod?
Hát azért nincs abban annyi.
Nagyon sok van benne.
Nem tudom, én azon gondolkodtam, hogy amikor majd rátérünk a fő témára, és hogyha az 5. percbe térünk rá, az lesz az első mondatom, hogy szerintem erről 1 órában nem lehet beszélni.
Hát, pedig szerintem bőven.
Na, hát akkor legalább ütköztethetjük az álláspontot.
Hát elkezdjük, maximum 2 részre szedjük. És...
Egyébként igen, pont azt akartam mondani, hogy belekezdhetünk, és akkor igen. Megállunk, illetve azt akkor a jövő héten pedig folytatjuk. Oké, szerintem ez így tökéletesen tud működni.
Szóval, ha már terraformálás, akkor Flash elmondott, hogy miben volt még terraformálás, és mi lesz a mai fő témánk?
Miben volt még terraformálás?
Na jó, nem terraformálás. Igen, csak egy kicsit megváltoztattuk a Földet.
Igen, tehát akkor kössünk vissza akkor ugye a saját naprendszerünkbe, a saját központi csillagunkhoz, és akkor ugye mi itt már az adás helyen azért egy kicsit ugye összeszedtük a gondolatainkat. A mai műsorunk fő témája a Matrix és annak a világa lesz, ahova megpróbálunk egy kicsit elkalandozni és kicsit átbeszélni. Hát akkor ugye, mint kiderül, több mint 1 óra kell ehhez. Ugye az átkötés az majd onnan fog adódni, akkor induljunk el, hogy kérdésem van velétek, mennyi idős az a napfény, ugye, ami eléri a Földünket, és most itt nem arra az időtartamra gondolok, amíg a naptól ideér, hanem a keletkezésétől fogva, tehát a fotonok keletkezésétől fogva, amikor ugye a foton létrejön, ugye tudjuk, hogy a nap belsejében jön létre, tehát nem a külső szférákban, hanem ugye a nap magjában jönnek létre a fotonok, hogy az, amíg ide elér, az mennyi idős. Igazság szerint pontos adatok nincsenek, mert nem ismerjük a pontos összet. Hát vagyis jó, nagyjából ugye a fizikai képletek megvannak, de mégis azért a pontos számításokhoz kellenek ugye a pontos adatok, amiről hát sajnos érthető okokból nem tudunk hozzájutni, hogy a nap belsejében pontosan milyen erők, mekkora erők hatnak, de a jelenlegi számítások szerint az most olyan 100 000 évre teszik azt a napfényt, ami ugye, hogyha kimegyünk az utcára és eléri a bőrünket és gyönyörűen szépen barnítja és termeli a D-vitamint, akkor az úgy nagyjából 100 000 éves, bár most a legújabb számítások szerint, és most pont egy NASA honlapját néztem meg, ott inkább milliós tételre teszik, adódóan ugye abból, hogy a nap magjában, ugye a nap belsejében akkora a gravitációs erő, hogy még így is a foton ugye a fénysebességgel haladva olyan lassan tud csak kikerülni, hogy hát ez bizony 100 000 éveket vesz igénybe, tehát innen jön ez a hatalmas nagy időeltolódás, ugye, ami 8 perc alatt ideér ez a kis foton, az valójában mondjuk azt, hogy több 100 000 éves, akkor nagyon bőkezőek voltunk itt az évekkel. És akkor itt a válasz a kérdésedre se, ugye itt az adás elén már beszélgetünk, hogy miért is ilyen idősek ezek a fotonok, vagy hát napfény, mindegy, teljesen mindegy, hogy nevezzük. És akkor innen jön ugye az átkötés, hogy a Matrixban, ugye a Matrix világában az egyik legfőbb téma, ugye, hogy elsötétítették, vagy hát beszennyezték a Föld légkörét, hogy a gépek, akik átvették az uralmat, ez is egy mennyire eredeti ötlet.
Flash szerintem az zárjuk ki a műsorból egy időre.
Nem, egyébként szeretem, csak megmondom őszintén, hogy ugye talán azt nem tudok elárulni, hogy mi minden adás előtt, egy-két adás előtt megbeszéljük, hogy mi milyen világot fogunk körbejárni, hova fogunk elmenni, és ugye megnézzük a filmeket, illetve hát a hozzátartozó felelhető anyagokat. És lényegében ugye az Animatrixban van egy kicsit bővebben kifejtve, hogy ez hogy történik, vagy miként történik ugye ez a gépek hatalom átvétele, és akkor ott mutatják meg, hogy szennyeztük be a felső légkört azért, hogy a gépek ne jussanak ugye a kifogyhatatlan energiához, a napfényhez. Megmondom őszintén, hogy eddig a részig tudtam eljutni, és én nem bírtam a Animatrixot végignézni, ugye másfél órás, ez körülbelül az első fél órában.
Úristen, te a Second Renaissance-nál abba hagytad, hát ez körülbelül a legjobb. Hát nem is azt mondom, hogy a legjobb. legjobb, de fú.
Annyira utálom az animét, hogy elmondani nem tudom.
Ezt viszont megértem. Már én nem azt mondom, hogy én utálom az animét, mert van egy csomó anime, amit szeretek igazából. Na, tehát az animét, mint stílust, azt úgy elfogadom, láttam belőle jót, láttam belőle rosszat. De az Animatrix, azt szerintem, főleg a Second Renaissance, az nagyon jól össze van rakva. Tehát a sztori, és ahogy elmeséli, az nekem nagyon-nagyon tetszett.
Nem vitatom, nekem a problémám pont ebből, hogy ez a rengeteg kevert stílus. Engem valamilyen rettenetesen zavart, hogy ugye elindulunk ebből a tökéletes 3D-s dologból, aztán utána jönnek ezek a agyonrajzolt. Morgi, most tudom, hogy magához nyúl, de animével nyilván nekem sincsen bajom. Elfogadom, tudom, hogy szeretik nagyon sokan a világon. Oké, tehát nem húzom le. Nem, én nekem személy szerint egyszerűen nem tudom megemészteni.
A rajz stílussal van bajod? Vagy egyáltalán az, hogy rajz?
Egyébként most megfogtál ezzel a kérdéssel. Ugye az a Animatrix mindjárt azzal kezdődik, hogy ezzel a 3D-s, nem is tudom.
Last Flight of the Osiris.
Hova mész?
Az Osiris utolsó repülése, vagy valami hasonló. Hát az első
nem tudom, de tudjátok, hogy melyik stílusra gondolok, hát remélem a hallgatók is majd meg fogják nézni. Ugye ez a Final Fantasy talán ahhoz tudnám hasonlítani, ugye ez a 3D-s animáció gyakorlatilag, ami majdnem már filmszerű minőséget hoz. Abba elkezdődik. Közel, jó, hát csak hogy próbáljam szemléltetni.
A kornak jönnek megfelelő minőségben, mondjuk úgy.
Jó. Nyilván, igen. Hát azért több mint 10 éves dologról beszélünk.
És szerintem eddig kiemelkedő volt akkor is, ezt akkor nagyon jól megcsinálták.
Így van, akkor igen. Abszolút jó.
Tehát leesett állal néztük végig körülbelül.
Igen, ha valaki még nem látta, akkor ne számítson arra, hogy tényleg olyan lesz, mint mondjuk az Avatárnak a 3D-s világa, ami ugye megint csak egy 3D-s animáció, de jóval élethűbbnek tűnik, de hát 10 évvel később és sok százmillióval többbe került nyilván.
Én egyébként most is élveztem, tehát nagyon rég láttam utoljára, amikor most megnéztem, én gyakorlatilag úgy ültem neki, hogy ez egy teljesen új élmény lesz. Mert nekem egyébként azzal sem bajom. Na mindegy, tehát nekem a problémám ott van, hogy ugye rengeteg stílus változik, nem bírom megemészteni valamilyen. Mondjátok azt, hogy ez már a korral jár, elfogadom, öregszem.
Flash, ez a korral jár.
No, hát a lényeg akkor, hogy én ugye ezt nem néztem végig, akkor itt majd elnézés és nagy szorik lesznek. De hát akkor mindegy, ezen ugorjunk is túl. Hát nem is tudom, honnan kezdjünk neki, talán az első filmtől?
Szerintem haladjunk megjelenés sorrendjébe.
Igen, kezdjünk neki úgy, hogy erről nem lehet egy órában beszélni.
Bőven. Sok is.
Nem, meg én azt mondanám egyébként, hogy a Matrixról úgy nem is nagyon lehet beszélni, mert az egy... El lehet mondani, hogy mekkora élmény volt meg, hogy mit szerettél benne, mit nem szerettél, de ez egy olyan film, ami... És most persze az első részről beszélek, aztán majd a többiről is lehet. Tehát ez egy olyan film, amit vagy megnézett valaki, és akkor van róla valami véleménye, esetleg nem értette teljesen, és akkor föl lehet világosítani, hogy egy-két dolog az mi is volt, ami neki nem jött át. Vagy pedig még nem nézte meg, és akkor tök mindegy, hogy mit beszélünk róla, mert nem tudjuk átadni azt az élményt, hogy mekkora reveláció volt, amikor, nem is tudom, Neo a végén egyszer csak fölkelt, vagy bármi. Tehát
ez a film... Szerintem a legelső film nem volt ennyire bonyolult, hogy most annyira ne lehetett volna megérteni. Ez nagyon szerintem a közönségnek is szólt. Látványos volt, igazi nagy filmként lehetett kezelni, és kiemelkedő korszakalkotó film volt.
Így van, most sok olyan dolgot mondtál, amire külön-külön is nagyon sok dologgal szeretnék reagálni. Az egyik az, hogy nem volt annyira bonyolult. Igen, de például édesanyám, amikor a tévében ment ez a film, akkor a 15. percén azt mondta, hogy neki ez magas, ő ezt nem érti, és inkább hagyja. Mert ugye az első 15 percben nem derül ki, hogy mi a Matrix, hogy miről szól ez az egész film, csak így történnek ilyen érdekes dolgok. Így van, hát nyilván abszolút a türelmetlenség számlájára írható a dolog, de azért mégiscsak valaki ott hagyta a filmet, azért, mert nem értette az első 15 perc után. A másik meg, hogy amit mondtál, hogy nem volt annyira bonyolult, vagy mit is mondtál rá, tehát hogy érthető volt a film, ha egyszer beültél a moziba és végignézted.
Szerintem... Na látod, ha beült volna a moziba, akkor...
Egyébként igen. Tehát ha beült a moziba és kifizette a pénzt, akkor nyilván nem áll föl 15 perc után, de hát ilyen filmbe be se ülne. Tehát hogy mennyire érthető volt ez a film, szerintem a második, harmadik résznek a kevésbé derűs fogadtatása, az többek között annak is köszönhető, hogy nem voltak annyira szájbarágósak. Tehát ha megnézed, a Matrix első része az olyan, hogy nagyjából minden mondatát idézni lehet. Tehát így a szádba adja a dolgokat, elmagyarázza mindegyik szereplő azokat a gondolatokat, amik fölépítik ezt az egész világot, az egész sztorit. Nyilván van még egy csomó rétege, amit aztán magadnak kell átgondolnod, felfedezned, igen, vagy igen, esetleg utána olvasnod, tehát nem azt mondom, hogy ennyire egyszerű, de a lényeg, hogy ha hallgatod, hogy mit mondanak, és persze értelmezed, akkor meg tudod érteni a filmet azon a szinten, hogy végig tudod élvezni a sztorit. És a második, harmadik részben meg ezt teljesen lecserélték arra, hogy hát volt egy-két olyan párbeszéd, ahol tényleg így mondják az úgymond nagy igazságokat, vagy azokat a magyarázatokat, amik a sztori egyes részeit elmagyarázzák, de rengeteg olyan helyet hagytak, ahol valamit látsz, valami történik, és rád hagyták tulajdonképpen, hogy ki gondolt, hogy annak mi is a magyarázata. És az első rész után ugye föl voltak készülve az emberek arra, hogy na akkor itt most megint olyan párbeszédek lesznek, hogy blow your mind, tehát hogy elszállnak tőle, és nem feltétlenül azt kapták.
Hát enyhén szólva, igen.
Jó, én azt mondom, hogy ez nem
lehet
rossz.
A folytatásokat egy lapon kezelni az első filmmel. Ez szerintem teljesen más. Nyugodtan leszögezhetjük.
Aha, így van.
Hát igen, ezt már az előző adásokban is karcolgattuk a témát.
Jó, csak azt próbálom itt kihangsúlyozni, hogy az, hogy nem volt annyira jó a fogadtatása a második, harmadik filmnek, az szerintem nem feltétlenül annak a számlájára írható, hogy a második, harmadik film az nem lett annyira jó, mint az első rész, hanem egy teljesen más stílusban magyaráztak, és hát persze tegyük hozzá, aláírom, bármikor több volt benne az akció. Tehát a Matrix első rész...
Több volt benne a duma.
Mármint...
A második, harmadik részben nagyon sokat beszéltek.
Túl sokat.
Igen. Hmm. Ez az egyik legnagyobb problémája egy mozinéző számára.
Igen.
Komolyan, én szeretem ezt a három filmet, jó ne. Film, de a harmadik nézését az két részletbe tettem meg, mivel bealudtam rajta egyszerűen.
Hát ez fura. Én a harmadikat azt úgy néztem végig, hogy markoltam a karfákat a premieren, és...
Jó, nem, hát én nem én most arra gondoltam a héttel ezelőtt, amikor megnéztem.
Ja, aha.
De lehet, hogy moziba is ez lett volna, hogy ásít azok nagyokat.
Én a második voltam így egyébként.
Én most is markoltam a karfákat, amikor újra néztem.
Egyébként érdekes, hogy mostani, tehát most így 10 év távlatából megnézve a filmet, ugyanaz van, mint 10 évvel ezelőtt, hogy az első film, az attól vagyok teljesen elgőzölve, és utána a 2-3, ott is ugye teljesen egy olyan érzés van, amit már ugye az előző adásokban is mondtunk, hogy mintha azt érezném, bár egyáltalán nem biztos, mintha azt is ugye megpróbálták volna összelapátolni, megpróbálták volna, hát nem is azt mondom, hogy gyorsan megcsinálni, csak hát érezhetően meg akarták ugrani az első részt, ugye, de hát ott iszonyat magasra tették a mércét, de hát közelében nem jutottak valami.
4 évvel, nem lehetett. Tehát azért 4 év alatt a kor is megváltozott, amiben belekerült ez a film,
jogos,
és már
jogos.
Teljesen más lett a helyzet. Más
vártunk el. Igen, pontosan.
Igen, de azért tegyük hozzá, hogy az első részt azt már csak azért sem lehet megugrani, mert az első rész egy eredet sztori, ami ugye azt mutatja be, hogy született meg Neo tulajdonképpen. Na most erre rá tenni egy lapáttal, az marha nehéz. Ha megnézed mondjuk picit már vizekre elvezve a Batman trilógiát, az újat. Én ott is azt mondom, hogy nekem az első rész tetszik a legjobban. Tudom, hogy Joker, illetve hát mindjárt eszembe jut a neve.
Heath Ledger. Ja, okay.
Igen, szóval tudom, hogy Heath Ledger marha jól játszik, és Jokernek a karakter is marha jó, meg az egész sztori marha jól össze van rakva, és bonyolult, és fordulatos, és mit tudom én, de nekem az első rész az jobban tetszik, mert az egy eredet sztori, ott látok valamit kialakulni, és nem egy úgymond kész világba csöppenek bele, ahol történik valami még. És a Matrixnál is tulajdonképpen ugyanez volt, ugye, hogy az első rész az eredet sztori, ami elmagyarázza neked, hogy ez a világ, ez hogy működik. És ott van egy olyan dolog, amikor ugye rájössz, hogy tehát befogadod szépen a filmet, és akkor egyszer csak bekattan az agyadba, hogy hát igen, tulajdonképpen ez akár még igaz is lehetne, semmi bizonyítékom nincs arra, hogy nem igaz, tehát hogy ez egy ilyen, nem tudom, van erre valami szép szó?
Jó,
felfedezés, reveláció, tehát megvilágosodás ez talán, hogy...
tehát azért a folytatásokból is megismersz új dolgokat.
Ne rohanjunk még előre.
Ne,
várjál. El fogok jutni oda is a magyarázatomban. Csak az, hogy az első rész az arról szól, hogy a világ, amiben te élsz, te mint néző, az lehet, hogy csak így a szemeid elé van húzva, és egy szimuláció az egész. És
Maja Fájtla.
Igen, és ennél nagyobb dobást egy film az úgy nem nagyon tud azért összehozni. Tehát a folytatásokban nem mondhatják, hogy és egyébként, amit láttál az előző filmben, az is csak egy szimuláció része volt, mert hát az lame, tehát nyilván olyat nem fognak. Innentől fogva a második, harmadik rész az ugye csak azt csinálhatja, hogy a sztorit viszi tovább, hogy tovább bonyolítja magát a világot, de az alapgondolat, hogy te egy olyan világban élsz, ami csak egy szimuláció, az első részben már le lett lőve, és annál nagyobbat nem nagyon fognak tudni csinálni.
De hát azért lehetett volna.
Nem.
Hát eleve én már azzal vitatkoznék, hogy ugye van bemutatás, tehát ugye mondtad, hogy nem belevág a közepébe, de hát szerintem meg pontosan a közepébe vág, az események kellős közepébe csöppenünk bele, és akkor onnan kapunk igazából csak egy kis infót arról, hogy ugye kiveszik Neót
a Matrixból. Nem, abszolút nem. Tudod miért? Azért mondom, hogy nem a közepébe vág, mert amikor beülsz a mozira, akkor te nem tudod, hogy ez a Matrix, ha csak utána nem olvastál előre, ugye, nem tudod, hogy ez a Matrix, ez arról szól, hogy valójában a világ, amiben élsz, az egy szimuláció, és te a szimulációban élsz, és valójában valahol vagy. Tehát van egy mit tudom, fél óra, amíg ez Neo számára kiderül, meg számodra is kiderül, hogyha végignézed. Tehát azért mondom, hogy ez az eredete annak, ahogy ő megszületik, mert ő, mint Thomas A. Anderson, ugye már korábban is létezett, meg hát mint Neo a hacker is létezett, de úgy, mint a kiválasztott, ő ennek a filmnek a során születik meg, hát gyakorlatilag a végére születik meg, amikor fölismeri, hogy ugye tényleg ő a kiválasztott.
Persze.
Tehát azért mondom, hogy ez egy marha jó történet volt, és én úgy érzem, hogy erre nehéz lett volna rárakni még egy lapáttal, de mindenki úgy gondol, hát kivéve látványban persze, látványban azért fejlődtek a következő részek, de mindenki Igen. úgy gondolta, hogy a következő részre is, amikor beül, akkor az megint egy akkora élmény lesz, mint az első rész volt. És hát én nem úgy ültem be rá. Tehát tudtam, hogy ezt vagy megpróbálják megugrani, és nem sikerül nekik, vagy nem próbálják megugrani, és hát akkor kapunk esetleg egy marha jó filmet, de az első rész az már lefektette azokat az alapokat, amikre tulajdonképpen csak építkezni lehet, és nem lehet őket fölrúgni, és egy másik alapot létrehozni ugyanígy, szerintem.
Mm-hmm. Lehet, hogy amiért próbálkoznak mostában minden filmnél egy reméket csinálni, meg újra rebootolni, meg akármi?
Igen, pontosan. Tehát azért, mert egyszer lerakták az alapokat, arra fölépítkeztek 28 irányba. Most mondok egy példát, Star Trek. Ugye ott is kialakítottak egy világot, nem az első filmmel, mondjuk az első sorozattal, ráépítettek utána 10 filmet, és úgy valahogy kifogyott.
És megtelt a világ.
Igen, tehát kifogyott a lendület abból, hogy milyen újdonságot lehet még mutatni. Jó, hát akkor indítsuk újra az egészet. Új alapokra
nem,
építve.
Nem, gyerekek, nem. Ebbe itt nagyon-nagyon erősen bele fogok ebbe szólni. Nem, ez teljesen nem igaz. El fogom majd mondani a trekkes világnál, hogy ez miért nem így van, tehát hogy miért kell más szemmel nézni, vagy ennek van egy hihetetlenül jó magyarázata, és most nem az, hogy tudom, hogy te is tudsz magyarázatot mondani, meg mindenki tud magyarázatot gyártani, de van erre egy nagyon jó és nagyon elfogadott magyarázat, hogy miért ilyen ez a utolsó film. Nem akarom lelőni a point, mert ez egy hatalmas nagy durranás egyébként. Lehet, hogy akkor esetleg adáson kívül megbeszéljük, de majd, ha a Star Trek-es témához érünk, akkor ezt én gyönyörűen meg tudom majd világítani, hogy miért olyan ebben az új Star Trek filmben, mint amilyennek most ábrázolva van. Szerintem ezt ne hozzuk föl példaként, mert biztos, hogy, hanem, hogy egyet fogsz velem érteni. Nem, te hoztad föl a Star Trek-es példát, hogy ugye, hogy na, mindegy, tehát egyet fogsz velem érteni, és egy teljesen új megvilágításba fogja helyezni ezt a Star Trek-es filmet, sőt, talán még a következőt is, ami most fog jönni. Nem, nagyon nehéz megállni, hogy most nem mondjam el, de majd...
Hát meg, legyél elős.
Igen, tehát azt mondom, ha majd eljutunk a Star Trekhez, mert az biztos vagyok benne, hogy jó pár adást fog magába ölelni, tehát nem csak egyet. Tehát mindjárt azzal fog nyitni, hogy akkor én ezt el fogom magyarázni, de egy nagyon és egy kiváló magyarázat van, tehát ebben az egyben bíz bennem, tehát nem egy összeszedett hülyeség, hanem egy teljesen jól megmagyarázható, és egy talán egy kicsit előre is gondolt koncepció.
Csak hogy jól megértsem, Flash, tehát te azt mondod, hogy az új Star Trek film, a 2009-es, az nem azért volt egy reboot, mert hogy a régi univerzum, mondjuk régi univerzumnak, régi szereplők, karakterek, stb. Azokra már nem lehetett egy olyan filmet fölépíteni, ami a mozikban bevételt is termelt volna.
Nem reboot. Tehát most ez így van magyarázva, de anélkül, hogy tehát nem úgy kell nézni, mint egy reboot. Tehát, jó, mindegy. El fogunk ide jutni, jó? Ez most csak egy teljesen zárójelbe tett mellékes megjegyzés. Észben fogjuk tartani. Most már adáson kívül sem fogom elmondani, mert...
Ne is mondani, egyébként mondani akartam, hogy majd ott
igen,
megbeszéljük.
Igen, tehát ezt majd így van, adásban megbeszéljük, de
addig fenem a későimet.
Nem, nem igazán... Tehát, nyilván a hivatalos magyarázat, reboot, most mindegy,
jó,
mondunk.
Jó, sejtem, mire gondolsz, meg fogjuk beszélni akkor.
Biztos nem.
Nem azt mondom, hogy sejtem, jó, oké.
Okay. Biztos nem benne, hogy
nem a magyarázatot sejtem. Mondjuk egy pókemberre gondoltam, vagy egy Batmanre. Nem, én most abszolút nem gondoltam a Star Trekre, eszembe se jutott. Helyes. Csak hogy tisztázzam magamat.
Jó, oké. Csak hogy a későbbiek során ne hozzuk már fel ezt a Star Trek-es példát, mert én ezt egy teljesen más megvilágításba fogom
minden
helyezni.
Minden adásban el fogjuk mondani, hogy egyre többet szenvedj.
Fú, de egyébként nagyon bizereg a nyelvem, de nem, tehát ezt tényleg megállom, és akkor zárója bezárva.
Uh-huh. Jó, akkor vissza a Matrixra.
Tudom már, mit akartam, hogy például akartam felhozni, hogy a következő filmekben új helyek is előkerülnek, aha, és megismerheted,
igen,
Zion, vagy a gépi város, vagy pedig újabb rétegek derülnek ki a Matrixról is. Lényegében ott azért vannak programok, akik egy kicsit szabadok, rendszeren kívül vannak, stb.
Ez így van, én erre azt mondom, hogy ez is építkezés az alapokra. Ami tök jó, tehát nekem nagyon tetszett, nekem nagyon bejött a második film, nagyon bejött a harmadik film, tudom, ezzel körülbelül egyedül vagyok a világon, de ebből nem lehet egy akkora, vagyis, tehát ilyen, megint csak ezt a szót tudom alkalmazni, hogy megvilágosodást kiváltani az emberben, mint az első résznek a dolgaival. Tehát,
jó, oké, szerintem ezzel lépjünk át, mert most igazából 10 perc azon az gyalog, hogy tudnám ezt én is nem megcáfolni, csak hogy tudnám itt a vonat fölvenni, de egyébként teljesen igazad van ebben. Igen. Nyilván az első, az egy hatalmas nagy durranás, és a többi ugye a cselekmény kibontása. Szerintem egy kicsit ezen ugorjunk át, mert én nem tudok mit hozzászólni, megmondom őszintén. Jó. Most 10 perce ezen agyalok.
Akkor még egy dolog, nem tudom, hogy mert szerintem ez azért elég kevés embernek esett le, hogy mekkora dolog. A második film végén, amikor az építész vagy architekt elmondja, hogy tulajdonképpen az a Matrix, amiben élsz, az már a hatodik verzió, és hogy a te feladatod, mármint hogy a kiválasztottnak a feladata nem az, hogy megmentse a Matrixot, tehát hogy megmentse az embereket, és kvázi kiszabadítsa őket a Matrixból, hanem az, hogy átmenjen egy ajtón, és 23 emberrel egyetemben újra alapítsák Ziont, amit mindjárt elpusztítunk egyébként már hatodik alkalommal, és akkor majd újraindítjuk a Matrixot, mert ez így megy már évszázadok óta, vagy hát legalábbis nagyon sok éve. Ugye nem tudjuk pontosan. Igen, hát nem tudjuk pontosan, hogy mikor játszódik a Matrix. Mert a filmben sem mondják el, mert ők se tudják pontosan. Igen.
Tehát olyan csak sejtés van,
2200-as évek eleje talán, 2100-as évek eleje talán. Na mindegy. Tehát szerintem ott meg egy ilyen hatalmas dramaturgiai baki volt, hogy egyszerűen nem tudták úgy kihegyezni ezt a szerintem hatalmas fordulatot, amikor kiderül, hogy az egyetlennek nem az a feladat, amit végig két filmen keresztül gondoltunk, nem tudták annyira kihegyezni, hogy ez tényleg üssön.
Ott szerintem egy alapvető bakit követtek el az architekttel szerintem. Elkezdte azt a kis 10 perces monológiát, amit szerintem az emberek 99%-a nem fogott föl. Uh-huh. Ugye, hogy mi a feladatod, szerintem azt ott nagyon elszúrták, azt sokkal jobban meg lehetett volna oldani azáltal, hogy egyszerűbben és érthetőbben mindenféle logikai csavart vittek be. Hát ott mennyi? Ott van gyakorlatilag egy 5-10 perces monológia a csávónak, és semmit értesz meg belőle a végén két mondatot.
Én azt mondanám, hogy nagyon választékosan beszélt, és ez volt a veszte.
Feleslegesen.
Nem. Abszolút. Le? Nem. Nem.
Miért?
Tudod, miért nem?
Kell
azért,
pont
mert ő egy
nem
program
jött,
volt. Tehát ő az a program volt, ami tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy tervezte, üzemeltette a Matrixot. Tehát neki nem emberi módon kellett beszélnie, nem alkalmazhatott szlenget, nem rövidíthetett. Neki pontosan, precízen kellett kifejeznie magát, ahogy egy program működik. Tökéletesen
élet. Hát az utolsó két mondat az, hogy átmész, hogy két választásod van, átmész, vagy nem mész át az ajtón. Hát ha ezt meg tudja egy két mondatban oldani, akkor nehogy már az előző 10 percet ennyire. Jó, oké, mondjuk megértem a koncepciót.
De most akkor mit kellett volna mondania, hogy lábait folyamatos emelgetésével vagy elmész az egyik irányba, vagy pedig sebességedet a másik irányba növeled? Tehát most...
Na de érted, pont te mondtad, hogy senki nem értette meg, te posztad fel a témát, hogy ugye senki
nem.
Hát persze,
nem, abszolút nem ezt mondtam, Flash. Nem azt mondom, hogy nem értette meg a lényegét a szövegnek, hanem hogy nem ért, hogy dramaturgiailag nem jól mutatták, vagy nem jól adták át azt a fordulatot, ami a Matrix második részének a végén a fordulat volt. Uh-huh. Tehát, hogy ez az embereknek nem úgy jött le, mint egy fordulat, mert egyszerűen az architekt elmondta, hogy hát figyelj, Neo, most az van, hogy te nem megmented az embereket, hanem kiírtjuk, stb. Tehát én nem azt mondom, hogy az architektnek a dumája az rossz volt, vagy felesleges volt, hanem azt mondom, hogy a fordulatot beleszőni az architekt, vagy akkor nevezük építésznek, az építésznek a szövegébe, az nem biztos, hogy jó volt. Nem tudom, hogy hogyan lehetett volna jobban megoldani, csak egyszerűen azért mondom, hogy nem volt annyira jó, mert még abban sem vagyok biztos, hogy nekem így elsőre leesett, hogy ez mekkora dolog. Tehát, hogy kiderül, hogy Neónak nem az a feladata, amit gondoltunk, hanem az van itt, hogy most mindenképpen el fog veszni Zion, kiírták az embereket, Neó meg majd újra alakítja, vagy újra népesíti a várost.
Ja, neki is megtervezett szerepe van.
Igen, igen.
Nem, tehát... nem az a hős, akit gondolunk, hogy most megjelent itt.
Tehát szerintem bocs, nem, mondjad, Morgi.
Nem, ennyit akartam majd, hogy nem mondani.
Szerintem nagyon jól visszarakták a szót.
2069-es az a plakett.
2069.
A hajón, igen.
Hát ami a hajtóműnek táblája.
Nebukadnezert, igen, azt akkor csinálták. Na de az... Igen.
Nem 24. századot mond a nem. Morpheus, amikor...
Nem, van, annó még ránéztem arra, hogy nagyjából mikor játszódik, és mindenféle referenciák alapján a 2100-as évek elején valamikor, ha minden igaz.
Jó, oké.
Okay. Másik hajónak 2111.
Pontosan, tehát volt olyan hajó, aminek a ilyen névtábláján, vagy nem tudom milyen 2100 valamennyi szerepelt, mivel még valószínűleg nem volt annyira régi hajó, azért nagyjából akkoriban játszódhatott. Na, tehát mondom, szerintem jól összerakták a sztorit. Valahogy a történetmesélésben elkövettek olyan hibákat, ami miatt az emberek nem tudták úgymond felfogni ezt a sztorit. Tehát szerintem nagyon sok embernek nem jött le, hogy mekkora fordulat van a második résznek a végén, hanem egyszerűen csak vitt a film magával az embereket, ők meg így befogadták, de nem feltétlenül értették, hogy mi történik. Tehát nem gondoltatták végig, azt mondom, hogy nem gondoltatták végig az emberekkel, hogy figyelj, te most, mint néző, eddig arra gondoltál, hogy Neo az meg fogja menteni az embereket. Nem, Neo nem fogja megmenteni az embereket, Neóról tudnak a gépek, tehát előre tudtak a gépek, tudták, hogy be fog következni az ő léte, számoltak vele, és neki az a feladata, hogy segítsen újra építeni Ziont, amit mindenképpen kiírtunk, most már 6. alkalommal. Tehát mondom, ez egy hatalmas dolog szerintem a sztori szempontjából.
Hát csak volt egy 10 perces, vagy nem tudom mennyi monológ, uh-huh. Az emberek csak annyi jött le belőle, hogy ez ennyi? Most ez a film lényege? Vagy
pontosan.
De nem is tudom, tehát egyszerűen az egy ilyen lapos valami volt. De nem lehetett semmi csak ez.
Igen, én ezzel egyet tudok érteni, hogy az a monológ az úgy sok ember számára kvázi megölte a filmet, mert úgymond elmaradt a fordulat, mert nem látták benne a fordulatot. És nem azt mondom, hogy ez nem hiba, hát ez nyilván a történetmesélésnek a hibája, tehát ezt dramaturgiailag máshogy kellett volna megoldani ahhoz, hogy üssön. Így nem ütött, így annak ütött, aki is végig gondolta, és mondatról mondatra kielemezte, hogy mit mond az architekt.
Hát vagy többször megnézte.
Hát pontosan.
Hát ugye? Igen. Ezzel kapcsolatban ugye, ha már a második rész, pont ugye itt a végénél vagy beszélgetünk, volt számomra egy nem világos rész, ugye. Amikor. Lényegében egy azért valamennyire világos. A leges legvége, ugye, amikor Neoé kiszállnak ugye a hajóból, mert a saját tönkre megy, és átszállnak a másikba, és ott ugye jönnek ezek a csápos szentinelek. Ja. És ugye ott elvileg a való világban vannak, és ott ugye azt mondja Neo, hogy ő érzi őket, uh-huh. És ugye megállítja egy ilyen ostoba kézmozdulat, vagy hát mindegy, megállítja őket, és tönkreteszi őket, a Isten ugye összeesik. Uh-huh. Na erre mi a magyarázat? Akkor ebben segítsetek.
Szerintem ezt nem magyarázták meg. A harmadik részben is van, ugye, amikor a Logosszal mennek, ugye a Niobe-nek a hajójában igen. Mennek végül is a Zero One-ba, és ugye valami nagyon hasonló, hogy a Zero One-ból a szentineleket lövik velük szembe, és Neo meg kitartja a kezét, és az ezt szentinelek megropangat.
Ja, igen, igen, lényegében igen. Szerintem... Ugye a való világban nem. Is látja a Matrixot.
Aha.
Érted?
Pontosan, nem magyarázzák meg, tehát aha. Én úgy emlékszem...
De konkrétan
biztos,
nem.
Biztos, hogy utána néztem adnó, csak már nem emlékszem, tehát nem magyarázzák meg, hogy ez pontosan hogy működik, hanem ugye talán a harmadik részben az orákulum mondja neki, hogy valamilyen kapcsolatban áll a forráskódon keresztül. Tehát ugye a második rész végén, amikor úgy dönt, hogy nem menti meg Ziont, hanem inkább visszamegy a Matrixba és megmenti Trinityt, akkor ugye már járt a forráskódban. Tehát, vagy a Source-nak hívják.
Hát,
tehát a forrásban, és ezen keresztül, tehát hogy az ő kódja, mármint hogy Neónak a kódja ott járt, ezen keresztül valamilyen kapcsolatba kerül a valós világnak a gépeivel is, amik ugye valamilyen szinten kapcsolódnak a Matrixhoz. De azt, hogy hogyan működik a kapcsolat, tehát hogy igen, most hát rádióhullámokat sugároz az agyából, vagy valami, azt nem mondják el. Egyébként egy olyan lehetőség is benne volt, hogy tulajdonképpen ezzel arra utalnak, csak aztán nem ez lett, arra utalnak, hogy a való világ is valamilyen szimuláció.
Igen, ezt akartam volna kihozni.
Kedves hallgatók, köszönjük a figyelmeteket, eheti adásunkban ennyi fért. Pontosan innen fogjuk folytatni a jövő héten, ne feledjétek, minden adásunk elérhető a www.spacebarcast.com-on, illetve hogyha e-mailt akartok írni, spacebarcast@gmail.com. Sajnos az oldalunk elérhetősége a elmúlt napokban, hetekben egy picit akadozott, döcögött, hogyha esetleg nem tudjátok elérni, akkor egy kicsit később próbálkozatok újra. Sajnos szerver oldalon van a probléma, nem tehetünk róla, nem a mi hibánkból adódik. Dolgozik rajta már a tárhelyszolgáltató, reméljük minél hamarabb megoldódik a probléma. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!
Hello!
Sziasztok!